ez lenne a feladat, nem pedig az, hogy a kisebbség csak ott maradjon, tegye azt, amit kell, a templom és az iskola körül, a kultúra körül, és majd mi gondoskodunk a többiről. Tudjuk, az etnikai immundeficites szindrómát én abban, a lényegét abban láttam, hogy egy így felkészített kisebbség ugyan hogy tudna ellenállni mondjuk a szlovák nacionalizmusnak. Mert azért van, én nem azt mondtam, hogy nincsen. De hogy tudna partnerként vitatkozni és megvívni a szlovákokkal bizonyos kérdésekben, ha arra lett szocializálva, hogy nektek semmi dolgotok ezzel nincs, ti csak maradjatok. Természetesen sokkal könnyebben feladja az etnikai identitását is. És ezt ezek a közvetlen beszélgetések Robert Fico és Orbán Viktor között nem fogják megoldani. Most a következő nagyon fontos dolog, amiről kellene beszélni, ugye, hogy ez az együttműködés Szlovákia és Magyarország között teljesen egyértelmű, és ebből a dokumentumból is néhány dolgot, ha megváltoztak, nem belgrádi vasútvonalat mondanék, ha Szlovákiáról van szó. Ugye nem azt mondanám, hogy NER, hanem és nem 3 millió ember van a szegénységi szint alatt, hanem csak 1 millió. Ugye, de alapjában nincs sok különbség, és ami a legszörnyűbb, ez az egész társadalomnak az irányultságát illeti. Tehát az utolsó oldalon általad feltüntetett társadalmi válság szinte szóról szóra megegyezik a Szlovákiában található társadalmi válsággal, és ebből ne haguljatok, tényleg azt tudom, kivenni, hogy tényleg itt közvetlen tanácsok, utasítások hangzottak el a magyar miniszterelnök részéről a szlovák vezetők felé, hogy ezt, ha meg tudjátok csinálni, ezt, ha meg tudjátok csinálni, ennek nagyon fontos szerepe lesz abban, hogy hogy tudjátok teljes mértékben magatokhoz ragadni a hatalmat. Robert Fico nem annyira intelligens, mint Orbán Viktor, és a szlovák rendszer nem engedte meg, a szlovák politikai rendszer nem engedte meg néki, hogy 15 éve egyfolytában úgy domináljon, uralkodjon, mint Magyarországon a Fidesz. Tehát ő ezt a tervezetet nem tudta teljes egészében végrehajtani. De amikor az emberi jogokról, a sajtó és média szabadság csökkenéséről, a bírói függetlenségről, ahogy ugyanúgy átalakítja az alkotmánybíróságot, a legfelsőbb bíróságot, konkrét embereket húz ki onnét, akik számára kellemetlenek voltak és kellemetlenek, hogy az egyetemi autonómiával megpróbál hasonló dolgokat csinálni, mint ami önöknél vagy nálatok Magyarországon történt, hogy a munkavállalók jogainak a csökkenése ugyanúgy zajlik. Az egyházi válságot nem kell neki irányítani. A szlovák katolikus egyház, ami kb. 70%-át uralja a szlovák lakosságnak, tehát 70% körül a katolikus, olyan mélységesen konzervatív, hogy ugyanúgy visszautasította, nem annyira látványosan, Ferenc pápát, mint ahogy most is nagyon nagy szkepticizmussal figyeli a legújabb Leó pápának a megválasztását és működését. De a kivándorlás, a civil szervezetek támogatási rendszere ugyanott, ugyanabban az irányba megy, mint ami nálatok már végbe ment. A probléma az, hogy Robert Fico épp most érkezett haza néhány keleti országból, ahol látogatást tett, Vietnámban, Üzbegisztánban, Kazaksztánban volt, és visszatérése után közölte, hogy a legsürgősebb feladatok egyike, nem egyik, a legsürgősebb feladat az lesz, alkotmánymódosítást kell elérnünk, mert túl sok politikai párt van Szlovákiában, mert a pártoknak a pluralizmusa nem teszi lehetővé, hogy egyfajta rendet csináljunk az országban. A politikai verseny túlnőtt az általa jónak tartott kereteken. Konzerválni kellene a viszonyokat, a politikai viszonyokat, nem pedig tovább nőni. Az ellenzéknek a tevékenységét nem tudja így elviselni ezt a bírálatok, támadások özönét, amit az ellenzéktől kap. Nem volt semmifajta ellenzéki militáns akció az égvilágon, semmi, hát az ellenzék bírálja a kormányt a parlamentben. A kisebbségekről csak úgy másodlagosan szól, de azt is megemlítette, hogy hát igen, vagy illetve felfedeztük az ő általa tett javaslatban, alkotmánymódosítás javaslatban, hogy a kisebbségek vagy politikai lehetőségeit is rendkívül leszűkíti. Egy központi szerv mondaná meg, hogy kik hozhatnak létre politikai pártot, és milyen irányultságú pártot. Ez az elképzelése, mert Üzbegisztánban ez állítólag így működik, és Vietnámban is nagyszerűen működik egy ilyen el, sőt Magyarország is ebbe az irányba megy. A manipuláció lehetősége mértéktelenül megnőne, ha sikerülne ezt ugye. A civil aktivitást a padló alá tudná szorítani, ezt az alkotmánymódosítást megcsinálná. Persze ehhez kétharmados többség kellene a parlamentben, ami egyenlőre nincs meg. Csak hogy Szlovákiában is léteznek ilyen és olyan irányultságú emberek, például a keresztény irányultságú emberek a Szlovák Keresztény Demokrata Pártot juttatták, vagy juttatják be már évtizedek óta folyamatosan a parlamentben. Most is ott vannak körülbelül 8% 10-valahány képviselővel, annyi képviselővel, amennyi Ficónak és a koalíciónak kellene ahhoz, hogy a kétharmadot elérjék és alkotmányt tudjanak módosítani. Most ez a KDH, ez a Szlovák Keresztény Demokrata Mozgalom most ellenzékben van. De az ellenzéki szerepből nagyon szívesen átlépnének a másik oldalra, főleg akkor, ha a másik oldal betartaná azt az ígéretét, amit így elhúzott az orruk előtt mézes mazsdaként, az abortusz megszigorítása, illetve tilalma, az eutanáziáról folytatott vitának a lezárása, az LMGBT mozgalmaknak a visszaszorítása, és a katolikus egyház képviselő számára ez valami fajta gyógyír, vagy nem tudom minek nevezem, ilyen gyógykenőcs, és a vezetők már is azon beszélgetnek, vagy arról beszélgetnek, hogy hát ha ezt megcsinálja Fico, akkor lehet, hogy támogatni kellene őt. A katolikus vezetőknek sem annyira fontos a politikai pluralitás, a liberalizmustól ugyanúgy írtóznak, mint Magyarországon írtóznak a konzervatív irányultságú emberek, tehát a veszély, hogy ez a fajta változás, ez a visszalépés megtörténik, ez ott lebeg fölöttünk, mint a Damoklész kardja. Az utolsó, amiről néhány mondatot kell beszélnünk, ez a kelet és nyugat, amit említettem, vagy amit említettél. Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy véleményem szerint a keleti orientáció Szlovákiában még veszélyesebb, mint Magyarországon. Értem ez alatt azt, hogy Magyarországon úgy látom, legalábbis úgy érzem, tényleg egy szűkebb csoport az, aki a putyini orientációt, az oroszok felé az orientációt támogatja, valószínű üzleti okok, valószínű pénzügyi okok és stb. Miatt, tehát de szinte meghatározható az a csoport, akiknek ez fontos, de úgy érzem, hogy a magyar lakosság többsége még mindig az oroszokkal szemben így distanccal viselkedik, és nem felejti el sem 56-ot, sem a történelmünk során játszott negatív szerepüket. Szlovákia viszont, mint szláv ország, itt a 19. századtól jelen volt ez a ruszofil orientáció. Nagyon sokszor itt volt, ugye mi magyarok csak annyit tudunk a Herder-féle jóslatról, hogy az ránk vonatkozott. Meg a Herder-féle jóslat vonatkozott annak idején a szlovákokra is, akik attól féltek, hogy a nagy szláv tengerben ez a kis nép el fog tűnni, vagy a csehek, vagy a lengyelek, vagy valaki felszippantja őket, illetve hát itt vannak a magyarok, akik a birodalmon belül olyan szívesen asszimilálnák őket, tehát volt egy ilyen herderi félelem a szlovák vezetőknél is, és a kiutatók abból látták, hogy a nagy Oroszország, ha baj van, talán megvéd bennünket. Ez a nagy Oroszország, ha ott van, ez a mai napig kimondatlanul is benne van nagyon sok emberbe, tehát a ruszofil orientáció Szlovákiában diffúz módon az egész országra, főleg a keleti részére jellemző, és nagyon nehéz lenne megsatszolni, hogy egy esetleges népszavazásnál milyen irányba, vagy hova szavaznának ezek az emberek, de Ficónak ilyen értelemben könnyű dolga van, mert racionálisan megindokolja a gázszállítás, az olajszállítás, vagyis a gazdasági dolgok miatt Moszkva szerepének fölértékelését, illetve nyugodtan bízhat a szlovák lakosság egy rétegében, egy bizonyos rétegében, akik számára Oroszország a mai napig ez a cáratyuska, ez a jóságos, mélyen hívő keresztény társaság az, aki a bajban meg tudná védeni a szlovákokat. És ismét eljutunk a kereszténydemokrata párthoz, akik folyamatosan ugye azzal afölött azért sóhajtoznak, hogy hát nézzetek Oroszország, ez a Putyin, amikor bemegy a templomba, és háromszor keresztet vet, hát ez az ember megváltozott. És a legismertebb szlovák vezetők, például 89 után Jan Csarnogurszki nevezetű, velünk egykorú jogász volt a szlovák változásnak az egyik protagonistája, ma a legnagyobb támogatója a putyini Oroszországnak, mondván a kereszténység, a Róma, nem, szóval Moszkva most az igazi Róma, a hittel, a kereszténység elveinek támogatásával nekünk is ott van a helyük mellette. A valósági indok viszont természetesen ez egy vezérelvű országot az Európai Unióval szemben, a NATO-val szemben kialakítani, és ez a fajta támogatása Oroszországnak az ukránokkal szemben is, ugye egy másik szláv név az ukrán, az ukránokkal szemben is egyfajta ilyen hierarchikus meggyőződésből fakad, kisebb vagy, kevesebben vattok, ne ugráljatok. Az orosz az, aki domináns, ők az, akik meg tudják változtatni akár a világ menetét is, tehát szépen sorakozzatok be. Valami hasonlót mondott egy magyar politikus is, aki azt mondta, hogy ha jönnének az oroszok, ugye akkor gyorsan le kellene tenni a fegyvert. Nem, politikus ezt így nem mondta ki, de befejezésként egy ilyen lélektani momentumot szeretnék elmondani, mikor kitört az ukrán háború, először is, amikor a Krím elfoglalása megtörtént, akkor én aktívan írok egy általam is létrehozott újságba, egy liberális újságba. Ezt egyébként Magyarországon is a magyar verzióját el lehet olvasni. Nézzetek néha bele, az elnevezésein napunk.sk. Napunk.sk. Néha interneten nézzetek bele a cikkekbe, jó lenne tényleg egy kicsit tájékozódni. Szóval ebbe az újságban csináltam egy fölmérést, hogy hát Putyin megtámadta, hogy elfoglalta a Krímet, kedves olvasóink, mi a véleményetek, mit kellene most nekünk csinálni, vagy kellene valamit, vagy hogy is álljunk ehhez hozzá. A válaszadóink 76%-ára hivatkozott, hogy bízik Putyin józan eszében, tehát ő ezt elfoglalta, és megnyugszik, és semmi baj nem lesz. Amikor jött a háború, amikor kitört a háború 22-ben, akkor viszont a szlovák fiatalok egy 40 ezeres csoportja, 40 ezer értelmiségi csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, hogyha ne egy isten háború átterjedne hozzánk is, tehát Szlovákiába is, akkor ők azonnal veszik a csókmókjukat, családot, mindent, és elköltöznek az országból. Most ebből én szociálpszichológusként, pszichiáterként, az én világomhoz mérten tényleg valami tragikus dolog rajzolódik ki. Ez egy kicsit paradox helyzet, amikor néha föl szoktam hívni különféle kongresszusokon és beszélgetések során, hogy én magyarként hívom fel a szlovákok figyelmét, hogy gyerekek, ha van egy országotok, azzal szemben kötelezettségek is vannak. Jó lenne azon is gondolkodni, hogy ezt esetleg meg kell védeni. És erre a válasz az szokott lenni, hát nekünk ebbe tradíciónk nincsen. És erre szoktam mondani, no most, hogyha az lenne, hogy akkor Dél-Szlovákiát azt mondanák, hogy ez mai napig 100 évvel Trianon után is még mindig magyar. Hát akkor most már válasz, akkor ezek szerint mehet ez is. Hát, szóval ezek olyan jelzések, nem Európa felé, mert Európa süket és vak, ilyen szem, nem veszik észre, sőt azt mondják, hogy békés nép. De Moszkva felé és Kelet felé olyan fontos jelzések, hogy ettől az országtól besimulnak, nem békétlenkednek, nem csinálnak semmi nagy problémát, ezekkel tényleg egy csodálatos együttműködés lehet kialakítani Moszkva és Pozsony között, és ebben a keleti blokkban ott van még hál' Istennek Budapest, most néhány nap ezelőtt csatlakozott ugye Varsó ehhez a mozgalomhoz, az ősszel eldől, hogy a csehek milyen irányba fognak menni, és ott marad a három balti ország, akit balkézzel tud zsebre tenni akármikor az orosz kormányfő, és ezzel visszajutunk nagyon szomorú helyzetbe, abban a 89-es állapotban, amivel azt hittük, hogy egyszer és mindenkorra leráztuk magunkra.
Jó. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Cserhalmi György következik, 1989-ből.
Sanyi, itt vagyok.
Mindjárt vagyok!
Folyamatosan meg, vívod nekem.
Szabad! Független! Demokratikus Magyarország!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket.
Ez a dal még egyszer jó lehet, válaszolj, hallod-e a hangom?
Legalább egy szóval bátoríts hangosan, hát ha jobban hallom.
Amióta élek, sokszor gondoltam, hogy fontos lesz egy dal. Legalább 100 000-szer már. Ez a dal, ha nem kell senkinek, elrakom, és jobb időket várom. Ha valakit talán még érdekel, jöjjön el, én mindig kézen állom. Amióta élek, sokszor éreztem, hogy fontos lesz egy legalább 100 000-szer már, legalább 100 000-szer már, legalább 100 000-szer.
Dés László után 1964-ből a Beatles következik. Így fogom követni a napot.
One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. If tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Sok közéleti kérdés után egy kis magánélettel fejezzük be a Civil Rádió műsorát.
Good morning.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to
Might
you.
Might be just as iffy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight.
Don't say good morning.
Good morning.
Rainbows are shining.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Bonjour.
Buenos dias.
Buenos dias.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morning.
Guten Morgen.
Good morning to you.
Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten hétfőn 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face, your injured looks, the sacred and profane, pleasure and the pain. Somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for. On every street, the
lady killer, regulation tattoo, silver spurs on his heel. What can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. It's a dangerous road, a hazardous load. And the fireworks over liberty explode in the heat. And it's your face I'm looking for.